Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, nem volt könnyű erre a mai Isten tiszteletre készülni, és nem is elsősorban amiatt, mert ez egy ilyen idézőjeles búcsú ige hirdetés, nem is amiatt, mert szinte alig találtam ruhát, amit fel tudtam volna venni, mert már mindent szinte teljesen becsomagoltunk. Szerintem már gyerekek most csomagolják az utolsó kis aranyhalakat is valamilyen megfelelő csomagolásba, hanem valami egészen más miatt, amire egy lelkész testvérem nagyon jól ráérzett, aki ma reggel felhívott engem, egy picit beszélgettünk, és azt kérdezte, hogy hát tudom, Laci, hogy ma van ez a bizonyos Isten tisztelet, de gondolom nem a kijelölt igéről fogsz prédikálni. És mondtam neki, hogy de, arról az igéről fogok prédikálni, mert amikor erre az Isten tiszteletre elkezdtem készülni lelkiekben, akkor két dolgot fogadtam meg. Az egyik az, hogy nem fogok a alapigén változtatni, arról az igéről fogok szólni, amit az Úristen elém ad. Biztos lehetne ilyen szép búcsúzó igéket választani, de biztos nem véletlen, hogy miért ezt az igét adta az Úristen. Különösen hangsúlyos ez a mai vasárnapon, aminek az a mottója a mi ágendánkban, hogy ne vessétek meg azt, aki szól. Hát nem akartam megvetni az Úristent azzal, hogy azt gondolom, hogy én okosabb vagyok, mint ő, és jobban tudom, hogy miről kell prédikálnom, ezért van egy jó rend ebben a gyülekezetben, hogy erről az igéről szóljak. Az egyik, amit megfogadtam, tehát ez volt, és ez volt a nehézség, majd hallani fogják a testvérek, hogy miért, hogy arról az igéről prédikálok, ami ki van írva. A másik fontos dolog, hogy elhatároztam, hogy az igehirdetésben nem lesz semmilyen köszöngetés, üzengetés, csak az ige fog szólni, egyedül Jézus Krisztus lesz a középpontban. Nagyon szeretem Pál apostolnak ezt a mondatát, hogy mert úgy határoztam, hogy nem tudok köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. Tehát ezen a mai Isten tiszteleten, az ige hirdetésben úgy is lesz minden, ahogy elterveztem, de az Úristen hát alaposan megnehezítette a dolgomat, hiszen egy ézsaiási igét adott alapigeként erre a mai napra. Hangsúlyozom, és ez fontos, hogy ez a mai kijelölt alapige, mielőtt valaki megsértődne és azt gondolna, hogy én választottam, és ezzel az igével búcsúzok, ezt az igét az Úristen adta. És hogy ne legyen ennyire talányos, és végre meghallja a gyülekezet is, hogy mi ez az alapige, hallgassátok meg most, kedves testvéreim, a mai vasárnapra kijelölt alapigét. Megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében az 5. fejezet 20. versétől a következőképpen. Ezt írja Ézsaiás próféta: jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik hősök a borivásban, és vitézek az italok keverésében, akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnöst, de az igazak igazát elvitatják. Ezért ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskad a tűzben, úgy korhad el gyökerük. Viráguk elszár, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének beszédét. Amen. Kedves testvéreim, ahogy említettem, egy átlagos vasárnapra sem könnyű ez az ige, hát még egy ilyen alkalomra. És nem könnyű, ha szem előtt szeretném tartani azt a célt, hogy nem szeretnék másról szólni, csak Jézus Krisztusról. Hiszen látszólag ez az ige egyik célnak sem felel meg. De majd látni fogjuk azért, hogy mégis benne van mindez ezekben a mondatokban. Kezdjük egy nagyon-nagyon egyszerű kérdéssel, amit a mai világban már kérdésként fel feltenni. Relatíve, hogy mi a jó és mi a rossz? Ahhoz, hogy ne essünk abba a hibába, hogy a rosszat jónak mondjuk és a jót rossznak, pontosan látnunk kell a jó és a rossz között a különbséget. De képesek vagyunk mi ezt helyesen megítélni egy-egy helyzetben, hogy mi az, ami jó és mi az, ami rossz. Mi az, amit tennünk kell, vagy mi az, amit nem szabad megtennünk. Ha ránézünk a világra, akkor azt látjuk, hogy sajnos sokszor nem képes az ember helyesen dönteni. Olyan dolgok, amelyek régen teljesen elítélt dolgok voltak, sőt komoly bűnnek számítottak, ma bevett, elfogadott és lassan már jogokkal védett dolgok. Sokan erre azt mondják, hogy hát fejlődött a világ, egyre jobban kinyílik előttünk a világ, egyre felvilágosultabb az ember, mert másképp látjuk a dolgokat, és sokszor nem vesszük észre, hogy inkább ez azt jelenti, hogy nyíltan szembe megyünk az Istennek az akaratával, és rengeteg dologra azt mondjuk, hogy már elfogadott. Föl lehetne vetni példaként azt is, hogy ma már teljesen nyilvánvalóan beszélgetnek arról, hogy nem kellene legalizálni bizonyos lájtos, enyhe drogokat. Hát én fölteszem a kérdést, hogy milyen beteg lelkű szülő az, aki erre igennel tud válaszolni. Aki azt mondja, hogy igen, hát bizonyos látdrogokat hadd szedjen az a gyerek. Szednek is, meg kell nézni a következményét, meg kell nézni, hogy hogyan erőszakolnak meg a közelben is fiatal lányokat egy-egy buli után. Ki az az ember, aki azt mondja, hogy ezt engedni kell? És nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy igen. És ha megkérdezzük tőlük, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor nekik ez bőven belefér. Valóban ennyire relatív lenne az, hogy mi a jó és mi a rossz. Vagy akkor, amikor talán egy egyházi iskolában másfajta értékrendet próbálnak megvalósítani, és bizonyos dolgok ellen, amikor fiatalok különböző vasakkal verik ki magukat, amit nevezhetünk piercingnek is, azt mondjuk, hogy ez jó vagy egészséges, hova jut a világ? Miért így kell valakinek megtalálni az identitását, vagy így kell azt gondolnia, hogy ő valóban tetszik valakinek? Miért olyan a világ, hogy egy fiúnak, egy lány már lehet, hogy csak így tetszik, vagy fordítva? Igen, teljesen összezavarodtunk, és életemben már nagyon sok rosszról hallottam, hogy az jó, sok keserűről, hogy az bizony édes, és sok megalkuvásról, hogy az állítólag bátorság. Mi a helyes és mi a helytelen? Nem csak ilyen helyzetben dönt rosszul az ember, hanem mi is életünk ezernyi helyzetében. És ha ma élne Ézsaiás, akkor ezt az igét biztos még jobban kibontaná, és rengeteg területet mondana, a gazdasági életet, politika világát, rengeteg hétköznapi gyávasságunkat, amikor azt mondaná, hogy vedd már észre. A jóra azt mondod most éppen, hogy rossz, vagy az keserűre azt mondod, hogy édes, vagy éppen fordítva. Még reggel készülés közben eszembe jutott egy mese, utána is néztem, nehogy rosszul idézzem, azt gondolom, ez sokkal több, mint mese, Andersennek, Pomádé királyról szóló meséje, amit utána meg is zenésítettek. Mikor a királynak az a dilie, hogy ő mindig új ruhákba akar öltözni, és két fiatalemberre megharagszik, számúzi őket, akik visszatérnek és eladják magukat, mint csodálatos szabó mesterek, akik a királynak készítenek egy ruhát, amire azt mondják, hogy hát ezt nem lehet látni, ezt csak mindenki más látja. És ahogy a király teljesen mesztelenül vonul végig az utcán, a nép pont ezt teszi, a mesztele azt mondja, hogy csodálatosan fölöltözött, senki nem mer megszólalni, hajbókolnak, még végül egy egyszerű kisfiú meri kimondani, hogy hát teljesen mesztelen a király. És nagyon érdekes, hogy amikor ezt a mesét valaki magyarázta, akkor ez volt a magyarázatban, hogy itt egyrészt két fiatalnak a bosszújáról van szó, másrészt lóvá tették a képmutató udvartartást is. Mert amikor az ember a rosszat jónak mondja, vagy fordítva, akkor a saját lelkében is kárt vall. Nem csak az a másiknak lesz rossz, aki ezt talán kiköveteli az embertől, hanem ott lesz körülötte egy ilyen megalkuvó udvar is. Van egy új könyv, egy keresztény szerzőnek a könyv, az a cím, hogy az új erkölcs, ebbe ezt lehet olvasni. Sajnos, hogy sok gyülekezet átvette ezt az új erkölcsöt. A 10 parancsolat ne kívánt kezdetű pontját átértelmezik úgy, hogy hát normális körülmények között lehetőleg ne kívánt. Normál esetben lehetőleg ne törj házasságot. Ez az új erkölcs. És érezzük, hogy itt hogy összemosódik a jó és a rossz, már egészen más van, és ami itt belép, azok a körülmények. Normál esetben, de ha nem normálisak az esetek, akkor azért elmosódnak ezek a határok. Nagyon sokszor hivatkozik az ember a körülményeire, és ha így végig gondoljuk, Ézsaiásnak lehet, hogy könnyebb volt. Nem tudjuk, hogy hogy volt a családja, nem tudjuk, hogy milyen berendezkedésben élt, de talán elmondhatjuk, hogy egy független, önálló ember volt, aki bátran mondhatta, amit szeretett volna, és nem kellett félnie a következményektől. Ő egyedül Istentől függött. Valószínűleg nem volt fizetése se, nem volt nyugdíjpénztára, nem volt semmije, hanem Istentől függött egyedül. És itt vagyunk mi, akiknek ezernyi körülmény van az életébe, ezernyi dolog hatással van másokra is, ha valamit teszünk, és találkozunk ezzel a mondattal, jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság. Hát persze könnyű volt Ézsaiásnak, de ha mi ezt mondjuk és kirúgnak, akkor mi lesz? Azt mondja az Isten igéje, és ez nagyon kemény, hogy akkor is mondjuk az igazságot. Akkor sem menjünk bele ilyen dolgokba. És hogy ne csak Ézsaiásra hivatkozzak, mit mond Jézus Krisztus?
Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem.
Ezt még sokszor meg is jegyezzük, de hogy folytatódik?
Ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.
Jó ezt megjegyezni a mi életünkben is, hogyha túllépjük ezeket a határokat, és így értelmezzük a parancsolatokat, hogy hát normális esetben ne lopjál, de hát van olyan, amikor nem normális, az a gonosztól van. Ez Jézus Krisztus maga mondja.
Ilyenkor a gonosz befolyása alá kerül az ember, és ő az, aki leuralja az embert. És az ilyen embereket mondja maga Ézsaiás, jaj azoknak, akik bölcsnek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak.
Ne váljunk nevetségessé, mint ez a király, vagy az a szolganép körülötte, akik hazudtak a királynak is. Jakab apostol erről így beszél, ő tovább is megy, hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem pedig nem, hogy ítélet alá ne essetek. Mert az ember, amikor a jót rossznak mondja, vagy a rosszat jónak, akkor nem csak nevetségessé válik, hanem ítélet alá is esik. És lehet dönteni. Választom azt, hogy a körülmények miatt van egy látszat nyugalom az életemben, amely miatt szembeszegülök Jézusnak, sőt, talán még az ítélet is vár rám, vagy pedig szeretnék egy őszinte életet élni. És biztatásként hagy hozzak fel három embert, akik mertek bátran szólni, akik számára valóság volt az, amiről énekeltünk, hogy Jézus rátekintek, múló földi kincset nem keresek én, hírnevet, nagyságot, sikert itt nem várok, csak te légy enyém. Utamon, ha fájdalom és kereszt vár, hordom hittel, tőled nem szakít el. Csak röviden hagy villancsak föl három embert. Egyrészt ott volt Nátán próféta, akinek ez volt a szívébe, amikor bement menni Dávid királyhoz. Ott volt Illés, aki bemert menni Áháb királyhoz, és mondta az Isten szavát. Hogy hagyd mondjak egy nagyon-nagyon komoly példát, hogy egy picit részletesebben Dietrich Bonhoeffert, akinek az életét most, hogy újra átnéztem, hát igencsak megdöbbentett az a bátorság, ami ott volt. Nem pusztán egy kis csúnya főnök, vagy egy másik embernek a gonoszkodása volt az ellenfele, hanem maga az akkori világnak talán legnagyobb ura, egy igazi diktátor, a Führer, Hitler volt az ellenfele. 1931-ben megérkezett Németországba vissza Bonhoeffer, és azt látta, hogy Németország egyre a fasizmusnak a fellegvárává válik. A náciknak voltak hangzatos szándékai, de ő ezt szó szerint szemenszedett hazugságnak merte titulálni. A legtöbb kollégájával szembe, akik lelkesedéssel fogadták az új korszaknak az eljövetelét. Bonhoeffernek a bátorsága és a szellemi ítélőképessége tényleg rendkívüli volt. Hitler kancellárrá választása után már 2 nappal rádióbeszédet tartott, amelyben igyekezett megvilágítani, hogy ez a Führer elv, ez bálványimádás, és aki behódol, az bálványimádó. Gondoljunk el, hogy milyen bátorság kellett ehhez ezt megtenni. A nácik azonban, mielőtt befejezhette volna a mondandóját, tehát megszakították az adást, és egy áldáz ellenségük lett Bonhoeffer. 36-ban felfüggesztették, írt egy könyvet, ez volt a cím, hogy a tanítvánság ára, amelyben azt vizsgálja, hogy miképpen lehet Jézus Krisztust a legtökéletesebben követni. És nem pusztán elméleti kérdésekről filozófált, hanem szó szerint leírtam, hogy Hitlernek a követése az egy bálványimádás. És nagyon érdekes ez a mondat. Bonhoeffer egyre nagyobb undorral szemlélte ugyanis, hogy a langyos egyház, amely Luther nyomán a rómaiakhoz írt levél 13. részének félreértelmezése alapján Hitlert követte, üldözte a zsidókat, ez milyen mélységbe került. És 38-ban jól tudjuk, a német egyház ketté szakadt, lett egy nagy nácikat támogató többség, és néhány tucat ember pedig szembeszegült vele. Mindezt azért mondtam el, mert nagyon sokszor a saját harcainkat valami rettenetesnek gondoljuk, amikor ki kell állni egy-egy kis ügy mellett, és közben vannak emberek, akik ilyen dolgokat vállaltak fel. Persze, aki ismeri Bonhoeffer életét, most föltehetné a kezét, és mondhatná, hogy lelkész után a 30-as évei végén, vagy 40-es évek elején ki is végezték ezt az embert. Most akkor is követni kell Jézus szavát? Akkor is ki kell állni az igazság mellett? Hát nem lett volna okosabb, ha Bonhoeffer befogja a száját, ír még sok okos könyvet, és ezzel segíti a kereszténységet? Nem lett volna okosabb. Kivégezték, de emelt fővel Jézus Krisztus tanítványaként halt meg. És ma is igaz ez. Az egyház valamilyen szinten így ketté szakad. Vannak, akik komolyan veszik Jézus szavát, és vannak, akik nem. Mit lehet tenni, hogy ez ne így legyen? Az első nagyon fontos dolog, szerintem,
a lelkiismeretünknek a leporolása. A világ teremtésénél ezt olvassuk, utána a bűnesetben. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. A bűneset óta tudja az ember, hogy mi a jó és mi a rossz. Eddig arról volt szó, hogy nem tudjuk. Nehéz teológiai kérdés ez, de ha mindenki őszintén a szívére teszi a kezét, akkor elmondhatja azt, hogy sokszor én pontosan tudom, hogy mi a jó, és pontosan tudom, mi a rossz, legfeljebb félek kiállni mellette. Én azt gondolom, minden ember ezt el tudja mondani, hogy érezzük, hogy ez így van. Pál apostol ezt írja, mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymás vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd. Tehát Pál apostol azt írja, hogy igen, az ember valamilyen szinten tudja, csak belepi valahogy a por. Hogy valahol a korszellem, vagy nem tudom én mi, ezeket a határokat próbálja elmosni. És ez az első nagyon-nagyon fontos feladatunk, hogy poroljuk le egy kicsit a lelkiismeretünket. Vegyük elő az Istennek az igéjét, és kezdjünk el bizonyos dolgokról, amiket kimondunk, megteszünk, az ige fényében gondolkodni. Nem a saját magunk által kialakított, megnyomorított lelkiismeretünket vegyük mércének, hanem nézzük meg, hogy az Isten mit mond. És nagyon sokszor azért félünk ettől, mert az Isten egy radikális Isten. Ő nem tűri ezeket a dolgokat. Ő tényleg nagyon radikális. Vagy engem követsz, vagy pedig akkor a világban vagy. Merünk-e ezt megtenni? Merünk-e így élni? Vagy megijedünk tőle, mint ahogy nagyon sokan megijedtek, és azt mondják, hogy kemény beszéd, ez kihallgat rá. Menjünk inkább másfele. Merünk-e így élni, teljesen az életünket rábízni az Istenre? Mert valahol ez hiányzik nagyon sokszor az életünkben. Azért egy dolgot ne felejtsünk el, porolgathatjuk mi a lelkiismeretünket minden nap, 24 órában, azért akkor sem lesz tökéletes, mert nem vagyunk különbek mi sem, nagyon sokszor, mint más emberek, erről is épp Pál apostol, hogy nincs igaz ember egy sem, nincsen, aki értsen, nincsen, aki keresse az Istent, mindenhajlottak, akik valaha hittek. Tehát nem tudunk mi sem itt tenni, és ezért van egyetlen egy megoldás. És itt érek el az általam fölállított célhoz, bízd rá magad Jézus Krisztusra. Nélküle nem fog menni. Bonhoeffer egyes egyedül azért tudott így kiállni, nem azért, mert ő állandóan porolgatta a lelkiismeretét, hanem egyedül azért tudott kiállni, mert naponta Jézus Krisztussal találkozott. Minden reggel vele kezdte a napját, vele élt, az ő kegyelmébe kapaszkodott bele, és akkor már volt bátorsága szólni. Ezt írja a római levél, ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainokat. Tagjaitokat se adjátok oda a bűnnek szolgálatra, hogy a gonoszság fegyvereilé legyenek. Erről van szó. És itt jön a felszólítás, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Kész vagy erre, kedves testvérem? Nem arra, hogy porolgasd a saját lelkiismeretedet, hanem arra, hogy saját magadat úgy, ahogy vagy, mindenestül odaadd az élő Istennek. Hogy itt vagyok, Uram. Te látod az én gyávasságaimat, te látod azt, hogy mikor vagyok ilyen szürke élethelyzetben, a fekete és a fehér között, itt vagyok, odaadom mindenemet. Nem akarok küzdeni, harcolni, te tisztíts meg engem, te szabadíts meg engem. És erről is énekeltünk, és ezért is választottam ezt az éneket, mert azt énekeltük, hogy Jézus, rád tekintek. És mi ennek a következménye? És múló földi kincset nem keresek én. Hírnevet, nagyságot, sikert itt nem várok, csak te légy enyém. Utamon, ha fájdalom és keresztvár hordom hittel, tőled nem szakít el. Tudunk-e így élni? Tudunk-e így dönteni? Vagy jó nekünk az a langyos állapot, amit Ézsaiáson keresztül az Úristen is ostoroz, hogy az ember nem tud különbséget tenni jó és rossz között. De nekünk van egy élő Jézus Krisztusunk, akihez bátran oda mehetünk, aki segít nekünk. És ezért örülök nagyon, hogy így rendezte az Úristen, hogy a mai alkalommal úrvacsora osztás is van, ami nagyon-nagyon fontos. Mert az ige hirdetésnek a fényében én is, mindannyian átgondolhatjuk az életünket. És tényleg oda mehetünk Jézus Krisztushoz. És akkor jön egy csodálatos, de nagyon-nagyon nehéz élet. Hiszen ebben a mai világban borzasztó nehéz megállni, amikor már össze-vissza keverik a jót a rosszal, az édest a keserűvel, nagyon nehéz megállni. Nagyon nehéz nem bólogatni, nagyon nehéz nem hajbókolni, nagyon nehéz. Mert a körülmények is egyéb dolgok, de nekünk egészen más körülményeink vannak azzal, hogy Isten gyermekei lehetünk. Szomorú ennek az igének a vége. De felolvastam, mert ez is az igéhez tartozik, és ezt komolyan kell vennünk. Nem fenyegetés ez, inkább figyelmeztetés. Nem szoktuk meg ezeket a kemény szavakat, de nagyon komolyan beszél Ézsaiáson keresztül az Úristen az ítéletről is. Ezért elégeti őket, ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széne osszaroskod a tűzben, úgy korhad el gyökerük. Viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének beszédét. Kedves testvérem, hány ige hirdetést hallottál itt ebben a templomban? Vagy akár merre szerte ebben az országban? Akár templomban, tévében, rádióban? Hányszor szólt már az Úristen? Hányszor figyelmeztetett már? Hányszor hívogatott téged? Talán megszámlálni sem tudod. És Izrael is ugyanígy volt az Úristennel, ezernyi csodát látott, és mennyire fájdalmas, amikor azt mondja, viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását. Ne vessük meg az Úristen szavát. Ne vessük meg azokat, akik az Úristen szavát közel hozzák hozzánk, tolmácsolják lelkészként, és ne vessük meg az Úristennek a szavát, aki újra és újra figyelmeztet minket. Újra és újra elénk hozza az ő igéjét. Hát vigyük magunkkal ezeket az igéket, gondolkozzunk el rajta. Ezek voltak az Úristennek a szavai mára. Poruljuk le a lelkiismeretünket, és merjük az egész életünket bátran Jézus Krisztusra bízni. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, talán sokszor félünk kimondani, hogy milyen sokszor engedetlenek és hálátlanok vagyunk. Milyen sokszor nem figyelünk oda a szavadra, és visszaélünk a te szereteteddel. Kérünk, ne haragudj ránk ezért. Köszönjük, hogy te kész vagy mindezt elfelejteni, és kész vagy velünk teljesen újat kezdeni. Kész vagy úgy tekinteni ránk, mint bűntelen gyermekeidre, akik oda mentek a Golgotai kereszthez. Urunk Istenünk, kérünk, így áld meg minket, és így áld meg az úrvacsora vételünket is. Bocsáss meg azt, hogy sokszor talán féltünk, megijedtünk, körülményeink miatt talán gyávák voltunk, és nem ragaszkodtunk hozzád, lehetőleg erősebben. Kérjük a te szent lelked vezetését, add nekünk bátorságot, ahogyan azoknak az ilyet tanítványoknak is adtál, és akik a te evangéliumodat el tudták vinni szerte a világban. Így erősíts meg minket, és add, hogy mi is el tudjuk vinni a te igédet szerte ebben a városban. Amen.